Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Százezredik sorsunk első versével magasztaljuk Isten tiszteletünk egyet. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai istentiszteletünkön, amely egy kicsit rendhagyó lesz. Május első vasárnapja lévén először is hálát adhatunk az édesanyákért, a nagymamákért, miközben gyülekezetünk gyermekeinek a szolgálatát hallgatjuk. És itt köszönhetjük közöttünk a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának néhány hallgatóját is, vezetőjükkel Bölcsvölgyi András nagytiszteletű úrral. Sok szeretettel köszöntjük őket itt a körünkben. Ők fognak szolgálni most közöttünk még bemutatkozó szolgálattal is, illetve nagytiszteletű úr igehirdetéssel. Isten áldása legyen ezen a mai örömteli alkalmunkon. Hallgassuk így szeretettel most a gyermekeknek a szolgálatát.
Jó kívánunk ma neked! Magamra egyedül ő sosem hagyna,
tudom, csak édes jelenthet. Kisgyermeknek ő az anyja mindig a legédesebb.
A második szót más akar? Azt jelenti, drága, a világon a legdrágább kincs a jó édesanyja.
A negyedik betű azt jelenti soha, ő édes drága egyetlen, még nem hagyott el soha.
Az én betűmmel kezdődik a legszebb szó, anya. Neki szól köszöntésünk, szívünk minden dala.
Az én betűm is megmutatja, itt most nekünk. Nyugalom, mint édesanyám dolgos közel.
Áldás kérünk az Istentől, élettől, még sokáig válja. Mennyi a fű, égjem a csillag, már is sok virága.
Végezetül az én betűm, azt jelenti mindig, jó anyánkra számíthatunk az életben mindig.
Amint látjuk, minden megvan a legdrágább szóban. Minden kedves édesanyát így köszöntünk szóba.
Édesanyám nékem, ó, de drága vagy, a te szereteted soha el nem hagy. Ha bárhova megyek, kísér a szemed, áldott legyen érte.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát. Most a 167. dicséretünket énekeljük el együtt mind a három verszakával. Magasztaljuk közösen is Istenünket.
No. a mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint az írva található Ézsaiás könyvének a 62. fejezetében, az elsőtől az 5. versig tartó szakaszban eképpen. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt. Még nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívják, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. A gyülekezet foglalja el helyét.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk, Urunk, téged azért, mert neked hatalmad van arra, hogy a romokból is teljesen újat építs. Tönkrement, elromlott életekből, kapcsolatokból egészen újat, mást hozz elő. Köszönjük, Urunk, hogy ezt nem csak közlöd velünk, hogy mit tehetsz az életünkkel, hanem hogyha engedjük és kérjük, akkor te az ígéretedet valóra váltod. Azért jöttünk el ma is a te házadba, mert szeretnénk közösségbe lenni veled. Szeretnénk többet tudni rólad, még jobban megérteni. Kérünk, szólj hozzánk, beszélj velünk, te látod, hogy kinek mire van szüksége. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Ige hirdetésre készülve a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa.
Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön. Ahogyan meg van írva az Ézsaiás könyve 62. részében, az első 5 versben, most egy verset, a 4. verset újra olvasom. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Kedves testvérek, nagyon szép nap a mai, hiszen olyan ünnep, ami nincs benne a naptárban, nem írják ki, de minden embernek a szívében ott van, a szívében van írva ez a vasárnap, az édesanyáknak az ünnepe. Ezért nem is kell kiírni, hanem automatikusan mindenki tudja, hogy miről is van szó. Anyák napja, az előbb hallottunk erről egy összeállítást, ami melengette a mi szívünket is. És vannak ennek a napnak szimbólumai, amit ki megélhet. Ilyen szimbólum a virág, amit édesanyáknak szoktunk adni, vagy egy kis rajz, egy szív, egy igéslap, vagy valaki számára már csak egy temetői látogatás, mert az édesanyjára már csak úgy emlékezik, mint aki korábban volt, sokat jelentett az életében, de már nincs az élők között. És éppen ezért ez a szimbólum, ami nagyon fontos ennek a mai prédikációnak is a közepében lesz. A mai nap egy olyan szimbólumot keresünk ebből az ézsaiási igéből, ami összefoglalja a napunkat. A prófétai könyvekben talán ezeket ritkábban vagy nehezebben olvassuk. Sokszor olyan sok üzenet van, sokszor olyan erős prófétai szó, hogy sokan nem szívesen olvassák. Viszont a prófétáknak van egy olyan szimbólumrendszere, melyeken keresztül meg lehet őket ragadni mégis. Azok a képek, amelyek feljönnek ezekben a könyvekben, ezek megjegyezhetőek. Ézsaiás könyve is ilyen könyv, amit a bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasunk. Nagyon sok elmélet van Ézsaiás személyéről, a könyveiről, különböző teológiai okfejtések. Ezeket most nem fejteném én sem ki. Annyit tudunk Ézsaiásról, hogy a fogság idején, a babiloni fogság előtt, illetve alatt prédikált, szolgált, talán egy személy volt, vagy akár egy prófétai nagyobb műnek is a része az Ézsaiás könyve. Olyan proféciák vannak benne, amelyek meggazdagítják a Szentírást és bennünket is, és nagyon sok utalás van benne a Messiásra. Ezeket az idézeteket karácsonykor szoktuk elmondani egymásnak, és ezekről szoktunk prédikálni. És az Ézsaiás könyvének a végén korábban nagyon sok ítélet van a saját nép ellen, nép vezetői ellen. Nagyon sokat ír Ézsaiás könyve az idegen népek elleni proféciáról, akik Izrael összeomlása láttán elbízzák magukat, és a proféta azt mondja, hogy hát ne bízzák el magukat, mert egyedül Isten menthet meg bármitől. És a könyv vége felé az ítélettel szemben inkább a reményteljes jövő az, ami jellemző, az az ígéret, hogy igen, a sok ítélet után egyszer majd Isten helyreállítja a népet, újra visszahozza őket Izrael földjére, és nagyon sok bíztató szó, bíztató mondat van benne. Így is fogalmazza meg ennek a 62. résznek a felütése, hogy hát igen, Siont majd egyszer visszahozza Izraelt, Jeruzsálemet, ezek mind szimbólumai Isten népének. Ez a nép így fogalmaz, ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istenednek a tenyerén. Maga ez a kép is már olyan szép, hogy az a nép, éppen a fogságot, annak a következményeit, vagy az éppen abban lévő szenvedéseket, szomorúságokat, gyalázatot éli át, azt az ígéretet kapja, hogy majd, ahogy a királyok, a fejedelmek fején korona van, ilyesmi leszel, ráadásul Istennek a kezében. Hiszen a dísz, a korona az ékességet, az uralkodást jelöli. Lehet, hogy hasonló gondolataink vannak nekünk is, magyaroknak, amikor látjuk a koronát, hogy az valami különlegesebb tárgy, mint a többi, hiszen alig lehet szinte megközelíteni, látni, de ha valaki látja, akkor az egész történelem elé jön, és a múltra így tud tekinteni. Már ez is csodaszámba megy, ez a kép, de aztán még inkább fokozza Ézsaiás a jelzőkkel, hogy mivé is válik majd Isten népe, és ezt a szép mondatot mondja el, hogy úgy hívnak majd, hogy gyönyörűségem, mert gyönyörködik majd benned az Úr. És ez a szimbólum, amit ma anyák napján szeretnék én is közelebb hozni most hozzátok, ez a szó egyetlen szó, ami középpontban lesz ezen a mai napon. Hiszen anyák napján sem találnánk, azt hiszem, jobb képet, mint ez a szó, és ehhez a szóhoz kapcsolódó fogalom és érzés, hogy gyönyörűsége. Hiszen melyik anya nem mondta, látván saját gyermekét, akár a születéskor, akár később is, hogy hát ez az én gyönyörűségem, hogy maga az a gyermek gyönyörű, úgy, ahogy ott van egy ágyban, vagy ott van valakinek a karján. És melyik gyermek nem mondta azt az édesanyjának, hogy gyönyörűségem, hogy az az édesanyja, aki talán sokkal törődöttebb, mint más, olyan gyönyörű számunkra és szép, mint senki más, nem is lehet senkihez hasonlítani. Az én életemben is hasonlóan alakult ez, volt egy időszak, amikor édesanyám így hívott, hogy gyönyörűségem. És olyan furcsa volt, mikor ezt úgy mondta nekem, hát gondolkoztam, hogy gyönyörű vagyok, vagy miért mondja ezt nekem, de később értettem meg, hogy mit is jelent ez, hogy gyönyörűségemben benne van, amit itt ebben a könyvben is olvasunk. És most, ahogy idősödik, és most beteg is, egyre inkább elveszti az értelmét, a látását, és most furcsa talán azt mondani egy gyermeknek, hogy ő mégis gyönyörű. De azért nem furcsa, mert ebben a betegségben, amit ő küszködik magával a betegséggel, önmagával is, az maga ez a kép nagyon gyönyörű, hogy igen, ő küzd, és ő ugyanezt a kapcsolatot szeretné megélni, ahogy korábban megértük egymással. Tehát ez a szó anyák napján egy nagyon megdöbbentő szó, hiszen a gyermek is mondhatja a szülőnek, és a szülő is a gyermeknek, hogy gyönyörűségem. És egy gondolattal áttérnénk arra, hogy mit is jelent ebben a könyvben, ebben az összefüggésben ez a szó. Hogyan használja itt Ézsaiás könyve? És egy picit tágabban szeretnénk megnézni ezt a szót, akkor meg kell néznünk, hogy milyen értelemben is használja a Szentírás ezt a szót. Talán sokaknak, akik bibliaismeretből valamilyen fokon járnak, nagyon szeretik az igéket, igéslapokat kapni, megtanulni. Talán ez az ige ugrik be először, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kérését. 34. Zsoltárból. Szinte mindjárt kaptunk már talán ilyen igét egyszer valahol. Hiszen a Szentírásnak az egyik lényege ez, hogy igen, gyönyörködni Istennek a munkájában. Leginkább ezt a teremtéshez szokták kapcsolni, hogy hogyan lehet gyönyörködni Istenben, akit így fizikailag nem látunk. Hát a teremtményeiben, magában a teremtésben. És ha valaki volt már olyan helyen életében, amikor igazán nem tudott betelni a látvánnyal, hanem azt mondta, hogy hát gyönyörködöm. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miben. Lehet, hogy tudok jelzőket mondani, hogy fák vannak, vagy egy tó, vagy egy naplemente. De igazán gyönyörködöm, mert olyan szép az Isten teremtése. Aztán, ha közelítünk az emberekhez, akkor azt mondjuk, hogy maga az ember is ilyen. 8. Zsoltár azt mondja, hogy kevéssé tetted kisebbé őt Istennél. Lehet egymásban is gyönyörködni. Lehet egy nép életében másoknak a hitéletét látva gyönyörködni abban. És végül gyönyörködhetünk abban is, hogy Isten hogyan cselekszik a saját életünkben. Ha végig tekintjük mindazt, amit Istennel megéltünk, akkor sokszor gyönyörködünk, hogy Isten hogyan alakította az én életemet. Hát az ember gyönyörködik Istenben. És van még egy olyan terület, ami nagyon hangsúlyos a Szentírásban, amit úgy fogalmaz meg, főleg a 119. Zsoltár, hogy Istennek a munkájában, a törvényen keresztül is lehet gyönyörködni. Az, hogyha valaki tanulmányozza az igét, Istennek a szabályait, rendelkezéseit, akkor az gyönyörűség valaki számára. Pál apostol így fakad fel a római levélben, hogy gyönyörködöm az Isten törvényén a belső ember szerint. Tehát az Istennek a világa, amit ő megalkotott, törvényszerűség, és az emberrel kapcsolatos törvényeiben gyönyörködik az ember. Itt is van egy olyan ige, amit talán jól ismerünk, hallottunk már talán igehirdetést is róla. Így hangzik, hogy gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget, nagy kincset talál. Ha valaki kincset talál, az egy hatalmas érték, és egy hatalmas rátalálás valaki számára. És azt mondja, hogy a törvény is ilyen, az Isten beszéde, hogy lehet benne gyönyörködni. És ha talán tudunk egy picit elvontan gondolkodni, akkor ugyanúgy lehet gyönyörködni az Isten beszédében, mint egy tájban, vagy mint egy másik emberben. És aztán az új szövetségre gondolva pedig, Istennek a megváltó munkájában is gyönyörködik az ember. Ha hogy föltárul az ember színe előtt, hogy Isten hogyan tervezte el az üdvösség útját, a bűnesettől fogva, hogyan, milyen lépcsőfokokon át jutott el a megváltás, az üdvösség lehozása, elhozása erre a földre. Hogyan jutott el Isten arra, hogy elküldje az ő egyszülött fiát, akkor lehet ebben is gyönyörködni. Vagy magában Jézusnak az életében, mindazt, amit ő tett, az a szép rend, amivel összegyűjtötte a tanítványokat, amivel az akkori vallási vezetőket bírálta, és a saját életével tett bizonyságot a saját szavairól. Így fogalmaz aztán később Pál apostol, hogy ezzel kapcsolatban még az erőtlenségekben is lehet gyönyörködni. Hogyha valaki erőtlen, valaki úgy érzi, hogy hát én kevés vagyok, még abban is lehet, mert akkor az Isten ereje felnagyítódik. És hát valljuk meg, hogy lehet gyönyörködni az Isten munkájában, az egyházban is. Sokat szoktunk beszélgetni teológusokkal is az egyházról, és sokszor beszélünk bíráról róla, hogy hát ez se jó, az se jó, amaz se jó. Mi vár bennünket a gyülekezetekben? De hogyha valaki arra gondol, hogy Isten mit cselekszik a gyülekezetekben, ő egy gyülekezet életében mit munkál, akkor lehet ebben is gyönyörködni. Akár ebben a gyülekezetben, hogy mi az, amit elvégzett már eddig, lelki pásztorokon keresztül, vagy vezetőkön keresztül, presbitereken, gyermekmunkásokon keresztül, és mi az, amit egymáson keresztül is elvégez Isten folyamatosan, akkor inkább a hálaadás szava lehet bennünk, hogy igen, Isten munkájában, az egyházban is lehet gyönyörködni, ahogyan a heidelbergi KT fogalmazza, hogy Isten összegyűjti az ő egyházát évszázadok óta. Az ember gyönyörködik Isten munkájában. És nagyon furcsa, hiszen ebben a részben egy kicsit kitágul ez a kép, és azt olvassuk, hogy Isten is gyönyörködik. És ez már nehezebben emészthető dolog. Tehát mi gyönyörködünk Istenben, ez nem furcsa. De hogy Isten gyönyörködik. Miben gyönyörködik Isten? Három dolgot említenék most csak. Az egyik Ezékiel könyvében azt mondja, hogy nem gyönyörködöm a bűnös a meghaló halálában, hanem azt szeretné, hogy megtérjen és éljen. Valamiben Isten nem gyönyörködik. Abban, hogy az ember szenved, hogy az ember a bűnei miatt szenved, ezen a világon. És ha az Ószövetségben úgy gondolták, hogy igen, Istennek áldozni kell, Istennek bizonyos dolgokat fel kell áldozni, azért, hogy kiengeszteljék. Éppen Ézsaiás könyve elején mondja el azt az új szövetségi gondolatot, ami előkészíti az új szövetséget, hogy tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Isten nem gyönyörködik abban, hogy ez a világ szenved, vagy hogy egyes emberek szenvednek, nem gyönyörködik a bűnön és a bűnös halálán sem. Aztán Isten gyönyörködik a saját fiában, Jézus Krisztusban. Ez is egy nagyon megkapó gondolat. Hát miért kell Istennek gyönyörködni abban, amit ő maga tervezett el, ő maga hajtott végre, valósított meg? Mégis amikor Jézus Krisztus megkeresztelik, amikor az az emberi esemény történik, ami mindnyájunkkal megtörtént, akkor megnyílik az ég, és azt olvassuk, hogy egy hang hallatszik az égből, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Mert valami olyan fontos dolog történt akkor az emberiség életében, ami az egész világra kihat. És amikor a néhány tanítvánnyal felmegy a hegyre Jézus imádkozni, és ott elváltozik a színe, a Szentírás bizonysága szerint, ugyanezt a mondatot halljuk. Megnyílik az ég, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És a harmadik, amiben Isten gyönyörködik, a 147. Zsoltár azt mondja, nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, akik az ő szeretetében bíznak. Nem azokat tartja fontosnak Isten, ami számunkra fontos, az erőseket, az előlévőket, hanem sokkal inkább azokban gyönyörködik, akik félik őt, akik tőle várják életüknek a megoldását, akik az ő szeretetében bíznak. És valahol az ígéretek itt érnek össze. Az ember gyönyörködik Isten világában, és Isten pedig gyönyörködik az emberben. És az a kettő ebben a mai igében valahol együtt van. Azt mondja az ige, nem mondanak többi elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mit jelent az, hogy úgy hívják, hogy gyönyörűségem? Hát miben gyönyörködik Isten? Hogyan lehetséges ez, hogy egy vert helyzetben lévő nép, akik a fogság, a megalázottság, az otthontalanság, az istentelenség, az Istentől való elszakadás, a reménytelenség közepette vannak, és Isten azt mondja, hogy úgy hívnak majd gyönyörűségem. Az ígéret hangzik el. A sok szenvedés, a fogság után az uralkodás jön. És még szebbé lesz talán a kép, ha lehet így mondani, még érthetőbb, hiszen egy olyan keretbe teszi be ezt a gyönyörködést Isten, amit mindnyájan jól ismerünk, akár a szülők, akár másoknak a házasságában, akár a sajátunkban. Azt mondja egészen szerető képpel, hogy ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonyának, ahogy egy pár egymásra talál, és egymásban felismerik azt, hogy ők egymásnak társai, gyönyörködnek egymásban. Külsőleg is, és belsőleg is olyan lesz majd Isten és Izraelnek a kapcsolata, hogy gyönyörködni lehet egymásban. És akkor is úgy van ez, ha legszebbnek látom az én társamat, az én feleségemet, az én férjemet. És tudom, hogy vannak hibái, tudom, hogy nem tökéletes, de mégis ragaszkodom hozzá, mert szeretem, mert gyönyörködni tudok benne. És az Isten, hogy gyönyörködik az ő népében, gyönyörködik akár úgy is mondhatjuk, hogy bennünk is. Annak éppen ez az oka, hogy ő el tud bennünket fogadni. Ő nem azért gyönyörködik, mert megérdemelnénk ezt, hanem azért, mert kiválasztott bennünket társául. És jól ismeri a mi hibáinkat, jól ismeri a mi bűneinket is, és ő mégis kiválaszt. És ez a csoda, és ezért lehet a mi életünkben is ez a szó fontos, hogy gyönyörűségem. Mert gyönyörködik bennünk is az Úr. És talán furcsa ezt elképzelni, hogy most, akik összejöttünk ebbe a gyülekezetbe, erre az Isten tiszteletbe, gyönyörködik bennünk az Úr. Azt mondja, az Isten félőkben gyönyörködik ő maga. És ennek két következménye van az életünkre nézve. Két fontos részben lehetünk mi is jelen. Egyrészt mi is gyönyörködhetünk Istenben. És nem csak úgy, hogy ezt úgy tudjuk. Persze, hát erről is szólt az igehirdetés, olvassuk is sok helyen. Most már úgy is felsoroltuk, még inkább világos számunkra, hanem ezt konkrétan ki is mondhatjuk Istennek. Isten dicsérete, Isten dicsőítése mindig azt jelenti, hogy gyönyörködünk abban az Istenben, aki mindezt számunkra megadta, és számunkra mindent megadhat. És ezen az Isten tiszteleten azt fogalmazhatjuk meg, hogy igen, gyönyörködhetünk Istenben. És a másik pedig, ami fontos, hogy Isten szeretne bennünk gyönyörködni. És nyilván, hogy ahogyan egy házasságban szeretnék a társam javára lenni mindenben, segítségül szeretnék lenni társként, gondviselőként, meghallgatni a fájdalmakat, együtt sírni a nehéz helyzetekben, és együtt örülni a jó napokban, ugyanígy szeretne bennünk gyönyörködni az Úr. És ez lehetséges, hiszen úgy fogalmaztam magamnak is, hogy ezt csak engedni kell. Engedni kell átfolyni magunkon, hogy átjöjjön rajtunk Isten fénye, Isten dicsősége. Ez a kép úgy kezdődik, hogy valami igazság az úgy felragyog egyszer csak a sötétségben. És Ézsaiás sokszor használja ezt a képet, és azt mondja, hogy látni fogják mások, hogy igen, ti az én népem vagyok, hozzám tartoztok. Isten szeretne bennünk gyönyörködni, engedjük ezt. És akkor tud bennünk igazán gyönyörködni, hogyha mindazt, amit ő mondott nekünk, mindazt, amit adott nekünk, azt meg tudjuk élni egymással. Mert nem önmagunkban bennünk gyönyörködik személy szerint, hanem azért, mert mi féljük őt, mi tiszteljük őt és dicsőítjük őt. Isten szeretne bennünk gyönyörködni, mint gyülekezet, hogy épül, hogy fejlődik, hogy előre megy, mint egy kis gyermek, akik itt álltak nem régen, és fel fognak nőni, így adhat nekünk Isten növekedést. Gyönyörködjünk a mi Urunkban ezen a mai napon, és éljük át azt, hogy igen, Isten szeretne bennünk gyönyörködni. Így fogalmaz Ézsaiás könyve. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére, a 255. dicséret első és második versét énekeljük el. 255. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni.
Thank you.
Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged mindazért, amit véghez vittél ennek a világnak az életében. Magasztalunk téged a természetért, hogy ilyen csodálatos környezetet adtál nekünk. Magasztalunk a madarakért, fákért, virágokért, állatokért. Magasztalunk téged a hangokért, amelyeket hallhatunk, a képekért, amelyeket láthatunk, az ízekért, az illatokért, a tapintásért. Mindazért magasztalunk téged, hogy ilyen érzékekkel láttál el bennünket, hogy érthetjük, felfoghatjuk ezt a világot. És ezek a dolgok téged dicsérnek és dicsőítenek. És Urunk, köszönjük, hogy gyönyörködhetünk benned, mint Istenben, mint szabadítóban, mint aki gondviseled ezt az egész világot. Köszönjük neked ezt, Urunk, hogy te így cselekszel. És köszönjük neked, Urunk, a te fiadat, Jézus Krisztust, az ő váltságművét, hogy olyan pontosan és logikusan, hogy a szeretet szempontjából talán logikátlanul, de mégis a miénk lehet az üdvösség, hogy elhoztad közénk, és elhoztad erre a földre, és ez a miénk lehet. És magasztalunk téged, Urunk, az egyházért, ennek sokféle sebe van, sokféle kritikát tudunk megfogalmazni, de a te egyházad, a te tested. Köszönjük, hogy ide tartozhatunk, hogy van egy ilyen meleg fészek, ahol eljöhetünk, és ahol a te igéd szól, és közösségbe lehetünk egymással. És szeretnénk, Urunk, megélni azt, hogy igen, egymásban is tudunk gyönyörködni. Még akkor is, hogyha sokfélét gondolunk egymásról, sokféle indulat lehet a mi szívünkben, de csodálatos, hogy te adtál bennünket egymásnak is. Testvéreket, barátokat, társakat, házastársakat. És így szeretnénk, Urunk, megélni azt, hogy a te ígéreted az, hogy gyönyörködsz bennünk. Tudjuk, hogy ez nem automatikus, hanem szeretnénk, ha úgy tudnál bennünk gyönyörködni, mint akik megélik a te világodat. Megélik mindazt, amit te adtál nekünk. Mindazt a sok jelzőt, a szeretetet, a türelmet, a béketűrést, az egymásnak való szolgálatot. És köszönjük, Urunk, hogyha lehet bennünk gyönyörködni. És nagyon szomorúak vagyunk, és szégyeljük magunkat, ha nem. Ezért adj nekünk örömöt ezen a mai napon. Hadd köszöntjük az édesanyákat, hadd emlékezzünk meg róluk, ha már nincsenek itt, és hadd fogadjuk a köszöntést, úgy is, mint édesanyák. Kérünk téged, hogy így őrizd meg bennünket, így áld meg ezt a gyülekezetet, ennek terveit, céljait. Te áld meg a teológián folyó munkát, hogy most együtt lehet, egymásra találhat az intézmény, a teológia, a műhely és egy élő gyülekezet. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és áldj meg bennünket a mai napon. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyáért, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, tegyél meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk szerelmünk vétkeinket. És semmi minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg a teológusok szolgálatát. Oh.
Budaörsi gyülekezetet, Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának dékánja, tanárai, professzora és diáksága nevében. Köszönjük, hogy ezen a szép ünnepi vasárnapon fogadnak minket, és hogy itt szolgálatok a gyülekezetben. Kérjük, fogadják sok szeretettel rövid kis bemutatkozó szolgálatunkat. Készültünk énekekkel. Kérjük, hogy nézzék ezeket, hogy teológusok vagyunk, tőlünk lehető legtöbbet és legszebben próbáljuk előadni. Személyesen be is mutatkoznánk. Amit én kezdek, Tóth Zsuzsanna vagyok, negyedéves lelkész-szakos hallgató, kecskeméti gyülekezetbe járok, bár ritkán járok mostanában haza. Egyrészt a sok tanulnivaló miatt hétvégente jobban tudok tanulni, ha Budapesten maradok, másrészt a teológus napok miatt is, mert én is szervezője vagyok teológus napoknak, és így elég sűrűn én is elutazom különböző gyülekezetekbe. Így hát ritkában tudok a családdal lenni, de most is kihasználtuk például a tegnapi napot, ha Mohamed nem megy hegyhez, hegy megy Mohamedhez, lehetőség volt tegnap, ugyanis a szüleim följöttek Budapestre, négyen vagyunk testvérek, és most így, hát ők látogattak meg minket. Köszönöm szépen.
Akkor én jövök. Kis Gergely vagyok, szerintem többen ismernek már engem itt ebben a gyülekezetben. Ötödéves teológus hallgató. Idén, ha minden igaz, abszolválni tudok, és ha minden igaz, akkor jövőre is tudom kezdeni a segédlelkész évemet. Valószínűleg Kőbányán, hiszen oda tartozom most is. A Kőbányai Református Egyház községnek vagyok a vallás tanárja. Egyébként a másik diplomám, mert hogy ez már a második diploma, a teológusi, a lelkészi diploma. Az első diplomám az egy tanítóbácsi diploma. Ez méltán, és ennek köszönhetően vagyok vallástanár Kőbányán és hittanoktató több iskolában.
Bölcsvölgy András vagyok, már végeztem korábban a teológián, és 91-ben végeztem, utána több évig voltam Kecskeméten lelkész, többféle funkcióban voltam segédlelkész, beosztott lelkész, voltam ifjúsági lelkész, vallástanár, aztán 2003-tól hívtak meg a teológiára, hogy a spirituális munkakört állás, ami korábban egy jó 10 évig nem volt, és azóta végeztem ezt a munkát, hát erről sokat tudnék mesélni, és nem tisztelt után talán lesz is lehetőség, és mindig örömmel megyek a diákokkal egyetemekhez.
Máté Zoltán vagyok, 5 éves teológus hallgató, Érsekvadkelten élek, Nógrád megyében, és nagyon sok minden jót hallottam erről a gyülekezetről, csak azért is, mert több olyan embert ismerek, és van a környezetemben, aki ide valósi. Például Angyal Péter, aki én szobatársam volt, és most kifejezetten örülök, hogy ismét találkozhattam vele. És én is nagyon nagy örömmel szolgálok, és megyek teológus hétvégékre, teológus napokra, és ugyanekkor örömmel várom a 6. évemet is majd.
Engem Farkas Istvánnak hívnak, negyedéves teológus lelkész hallgató vagyok, Felvidékről származom, Rimaszombat mellett egy kis faluban élek, ezért is örülök, hogy eljöttem majd, mert kicsit olyan, mintha a nagyvárosból kijöttünk egy kisebb falu jellegű településre. Örülök a csendnek, meg itt a nyugalomnak. Nekem is van budaörsi kötődésem, több ismerősöm is lakik itt, illetve amikor Angyal Peti nem volt szobatársa Máté Szolinak, akkor én töltöttem be ezt a... Ez is a kötődés. Köszönöm, hogy örömmel fogadtak bennünket, már akkor, amikor megérkeztünk, és nagy örömmel is jöttünk.
Murányi Melinda vagyok, 5. éves lelkészszakos hallgató, reménység szerint jövőre 6. éves gyakorlatomat kezdtem el. Gárdonyban élek az édesanyámmal. Örülök annak, hogy több kedves ismerős arcot is látok itt a gyülekezetben, és nekem nem volt szobatás most.
Skultétiné Fekete Katalin vagyok, szintén 5. éves, és a 6. év kapujában. És Gergőhöz csatlakoznék, aki a kórus túlvégén van. Eredetileg nekem is pedagógus végzettségem van, magyar könyvtárról a szakon végeztem. És az Úristen már család mellett adta meg nekem ezt a lehetőséget és ajándékot, hogy teológiára járhatok. Úgyhogy nekem van 2 kislányom, és ez a mai kis kezdő ünnepség különösen kedves volt, és a szívem ígért, úgyhogy köszönöm.
Én pedig utoljára maradtam. Engem a gyülekezet nagy része azt hiszem már ismert, Tótemese vagyok, és egy gyülekezetből származom Angyal Petivel. Már itt van. Úgyhogy én magamról többet nem is mondanék, mert azt hiszem, hogy tényleg nagy részt ismernek. Viszont az én tisztem az, hogy bemutassam a teológiának a belső életét. Úgyhogy erről mondanék néhány szót. Először arról, hogy mit is tanulunk ott valójában, aztán a rendszeres, majd a kevésbé rendszeres alkalmainkról. Hát a tanulmányainkat, a teológiai tudományokat szokták sokszor egy fához hasonlítani, amelynek a gyökere a bibliai tudományok, a törzse a dogmatika, a koronája a gyakorlati tudományok, és a mellette álló karó az egyház történet. Hát nagyjából ebben a rendben történnek a tanulmányok is. Első néhány évben inkább a gyökerekkel, aztán a törzsel foglalkoznak, és 5. éves korunkra eljutottunk a koronáig. Most már inkább a gyakorlati teológiával foglalkozunk. Így hát az első években inkább az alapozás, a nyelvek, a biblia ismeret és hasonló tárgyakat tanulunk. Középtájon a dogmatikát, etikát és hasonlókat, míg a végén inkább olyanokat, mint lelki gondozás, hittanórákat, hogyan tartsunk és hasonlókat. A tanulmányaink rendjébe beilleszkednek a rendszeres igei alkalmaink, hétközi alkalmaink, így minden délben áhítatot tartunk, amelyet valamelyik teológus társunk tart, egy bizonyos rendszerben mindenki sorra kerül előbb-utóbb, és ezek között is különleges a csütörtöki alkalom, amit exhortációnak hívunk. Nekünk teológusoknak sokszor föl sem tűnik már, hogy ez a szó nem magyarul van. Buzdítást, bátorítást jelent ez a mi kari istentiszteletünk, amelyen rendszeresen egy professzorunk prédikál, tehát mindig más, és utána egy közös ebéddel zárjuk az alkalmat. Hát kevésbé rendszeres, mégis rendszeres alkalmaknak mondhatók a ehhez hasonló teológus napok, kiszállások, melyek szinte minden hétvégén vannak. Ezek jó alkalmak a gyülekezetekkel való kapcsolattartásra, és hát hasonlóan jó alkalom erre a legációk alkalmai, amelyek ünnepekkor szokott lenni. A gyülekezet is ismeri, hiszen rendszeresen fogadunk mi is legátusokat. Aztán vannak ritkább rendszeres alkalmaink, mint a Mikulás est, vagy a Karácsony est. Ezek értelemszerűen évente csak egyszer fordulnak elő. A Mikulás est nevezhető a teológia humor estjének, ilyenkor minden előkerül, ami vicces. És hát a Karácsony est pedig egy karácsonyi ünnepség, ajándékozással és minden egyébben. Illetve talán az évente egyszer tartandó rendszeres alkalmaink közé tartozik a gólya bemutatkozó, amely évelején szokott lenni, és ennek ellenpárja a kimutatkozó est, ami éppen most lesz a jövő héten az 5. évesek kimutatkozó alkalma. És hát nemzeti ünnepeinken is szoktunk megemlékezéseket tartani. Van egy alapítványunk is, Ágoston Sándor alapítványnak hívják. A határon túli gyülekezetek megsegítése a célja. Omladozó templomokat újítanak fel elsősorban, illetve lelki munkát is végeznek, és hogyha valakit mindezek bővebben is érdekelnek, akkor ajánlom figyelmébe a Protestáns Téka című folyóiratot, mely teológiáknak a diákújságja, hoztunk is belőle néhány példányt, ezeket meg lehet nézni, illetve elő is lehet rá fizetni, hogyha valaki érdekel.
Néhány szóban szeretnék bizonságot tenni. Általában a bizonságot teszek, az igehirdetésben is hallott igéről szoktam, gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit. Most nem erről fogok beszélni, stílusosan édesanyámról szeretnék bizonságot tenni, a vele való kapcsolatomról is, hogy általa hogyan munkálkodik Isten az életemben. Ahogy az lenni szokott, serdülőként nem volt szárnyatlan a kapcsolatom édesanyámmal. Nagyon sok mindenért ráharagudtam, és valahogy mindig őre vetítettem ki a valami negatívumért. Talán ez abból adódhatott, hogy amint mondtam, négyen vagyok testvérek, és én vagyok egyedül lány. És mikor kicsi voltam, ezt utólag hallottam, én mindig ezt a szemére hánytam, hogy persze, mert ő csak fiúkat tud szülni. És ezért nagyon, hát mérges voltam rá. És ez egy serdülő korra is kiadott. Nagyon sokat veszekedtünk sajnos, és több olyan veszekedés is azzal végződött, hogy napokig nem beszéltünk egymással, ami nagyon rossz esett, de mind a ketten büszkék voltunk ahhoz, hogy túl büszkék voltunk ahhoz, hogy véletlenül se kezdeményezzünk bocsánatkérést egyik irányba sem. Csomó mindent megfogadtam, hogy hát én biztos nem fogom úgy csinálni, hogy ő csinálta. Például nem fogok sírni, hogyha a gyerekemet látom egy iskolai műsorban, vagy anyáknapi műsoron, és hát lám, már most sem tudtam kiállni, hogy ne könnyezzem meg a műsort, tehát
nincs gyerekem,
és nem is volt most a műsorban benne, tehát így eddig tartott a megfogadalom. De mindezek mellett viszont nagyon sok mindenben fölnéztem rá, és nagyon sok mindenben példaként állt előttem. Ilyen volt például az, hogy ő nagyon sok mindenhez értett. Tehát mikor diák volt, gyerek volt, jó tanuló volt, zenélt, énekelt, tornázott, nagyon sok barátja volt, sok körben benne volt. Tehát ilyen társasági életet élt, és ezt nagyon sokszor így elmesélte, hogy mennyi minden helyre eljárt. És nagyon tetszett nekem ez, hogy fú, milyen jó élete lehetett, mikor fiatalabb volt. Amiben még hatalmas példát mutatott számunkra, hogy ő nagyon sok mindent feladott a családért. Úgy felnevelt négyünket, hogy sose volt dadánk, takarítónőnk, ő otthon maradt velünk évekig, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett, és nagyon sokat segített, hogy óvodába is csak az utolsó évekbe mentünk el, bölcsődébe se jártunk, hogy otthon nőhettünk föl, ez nagyon sokat jelentett. Hitéletében is példát mutatott mindannyiunk számára. Katolikus családban nőtt fel, egyébként apai ágról is csak katolikus rokonaink vannak, mi vagyunk az első református kezdeményezését a családban. Viszont 10 évvel ezelőtt lekonfirmált, és ezt vállalta úgy, hogy a család majdnem hogy kitagadta így a mi családunkat éppen ezért, mert ők inkább vallásosak voltak, mint hívők. Tehát nekik az a szó, hogy katolikus, az többet jelent, mint hogy hívő. És ez nagyon rosszul esett nekünk, viszont Mi gyereket mind a négyen református általános iskolába, gimnáziumba jártunk, református hitben lettünk fölnevelve, hit életben is nagyon sokat tanulhattunk tőle. És én neki köszönhetem, hogy most a teológiára járok, persze közvetve neki, ugyanis ő volt az, aki megkérdezte tőlem, hogy lenne kedvem elmenni a teológiára először csak nyílt napra. Előtte meg sem fordult a fejembe, hogy esetleg lelkész is lehetnék. Kicsit váratlanul ért ez a kérdése, de azt mondtam, hogy jó, rendben, menjünk el. Közösen elmentünk a nyílt napra, utána rengeteget beszélgettünk erről, hogy és mint is lehetne, és ő támogatott nagyon abba, hogy jöjjek a teológiára. Így rajta keresztül látom, hogy Isten őt használta fel. Azt, akit mindenért hibáztattam még, fiatal koromban. Most már látom, hogy ő az, akinek köszönhetem azt, aki vagyok most itt, ott, ahol a teológián. Ezért hálás vagyok érte, nem csak anyák napján, hanem minden egyes nap. Köszönöm szépen.
Fengel az Úrnak áll a szó, szétszene hangján búzoló, mert ő hívít meg a hagyot. Nem népi az ember érdemét, és ingyen adja kedvegyelmét. Dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom
Mi pedig köszönjük szépen ezt a bemutatkozó szolgálatot, köszönjük azt, hogy együtt gyönyörködhettünk az Úrban, és hogy bennetek is gyönyörködhettünk, és én legalábbis örömmel állapítottam meg, hogy jó humorotok is van, úgyhogy ezért külön köszönet. Megerősítem azt, ami elhangzott itt, hogy a kedves testvéreket is, tehát mindenkit várunk szeretettel lent a gyülekezeti teremben istentisztelet után, ahol lesz arra lehetőség, hogy kötetlen formában is még beszélgessünk. Gondolom állnak elébe a kedves teológusaink annak, hogy esetleg kérdéseket, izgalmas kérdéseket is feltehessünk nekik. Köszönjük szépen még egyszer a szolgálatot, és a kedves testvéreket pedig sok szeretettel hívom a rám következő napok gyülekezeti alkalmaira. Ez a hét, és ennek a hétnek az alkalmai kicsit el fognak térni a megszokott rendtől, hiszen ahogyan az már elhangzott a korábbi vasárnapokon is, evangelizációs alkalmak lesznek esténként. Az első alkalom az kedd este lesz. Tehát kedd, szerda, csütörtök és péntek este 7:30 kezdettel találkozhatunk itt, amikor is az Isten igéjét idős Somogyi László lelkipásztor testvérem fogja hirdetni itt közöttünk. A bibliai történet, amely alapján hallgathatjuk Isten üzenetét, a nagy lakoma története lesz. Készüljünk rá! Imádságban, és nagyon kérek mindenkit, hogy hívogassunk, fogjunk kézen másokat is, és hozzunk el ide ezekre az estékre. Nagy tisztelt Úr itt fog megszállni nálunk, ami azt jelenti, hogy nem csak az esti alkalmakra érkezik ide, hanem napközben is itt lesz, és nagyon szívesen vállalja azt, hogy ha van igény a gyülekezetből, a testvérek részéről, akkor négy szemköztiták lelki gondozói beszélgetéseknek is részese lesz, tehát lehet hozzájönni és beszélgetni vele. Bátorítok mindenkit, hogy éljünk majd a lehetőséggel. Írásos meghívókat még találunk ott hátul a felsej mellett, nyugodtan tessenek elvinni belőle. Ezeken az evangelizációs alkalmakon kívül a megszokott alkalmaink közül a szerdai nyugdíjas délelőttet tartjuk meg, tehát várjuk a testvéreket szerda délelőtt 9 órára. A konfirmandusokat és az ifjúságunkat pedig arra bátorítom, hogy jöjjenek erre az evangelizációs istentiszteletre péntek este, hiszen ezek az alkalmak gyakorlatilag nagyjából egy időben vannak, illetve lennének az evangelizációs alkalmunkkal, de most az ifjúsági óra, illetve a konfirmációs óra helyett várjuk szeretettel erre az evangelizációs alkalomra őket is. Vasárnap természetesen a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ahol
az evangelizáció bezárásaként megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Így hívunk és várunk mindenkit egy hét múlva az Isten tiszteletre. Most is a testvérek figyelmébe ajánlom a nyári gyülekezeti táborunkat, csendeshetünket, amelynek időpontja július 5-től 11-ig, a helyszíne pedig Zirc közelében lesz, egy Pénzesgyőr nevezetű kis faluban, ott is a Jázmin panzió. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, illetve Varga András testvérünknél, illetve a feleségénél. Hirdetem azt is, hogy május 9-én 18 órai kezdettel a Kőbányai Református templomban lesz egy jótékonysági hangverseny annak a kis Gergelynek, akit hallottunk itt a bemutatkozáskor is, illetve aki az éneklést is vezette. Az ő, illetve barátainak a koncertje lesz. Hallhattuk mi már, aki el tudott jönni annak idején, itt a mi gyülekezetünkben is szolgáltak őt már így módon itt. Most tehát a Kőbányai templomban lesz, és ahogyan mondtam, ez is jótékonysági hangverseny, tehát az adományok a Kőbányai Református templom toronynak a helyreállítását szolgálják. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Kónya Ferencné Sándor Erzsébettől búcsúztunk, aki 1916. június 29-én Csókfalván született, és ez esztendő április 25-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjainak most is, innen is Istentől kívánunk erőt, békességet és vigasztalást. Most pedig a már megkezdett dicséretünknek, tehát a 255. énekünknek a hátra lévő verseit énekeljük, tehát a harmadiktól végig, az utolsó verszakát pedig majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa arcát reád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, de sok szeretettel várunk mindenkit le a gyülekezeti termünkben.